ami óesztendei hálaadó Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Új év búcsúztató ünnepi Isten tiszteletünket a 280-as számú dicséretünkkel kezdjük el közösen. 280. dicséretünknek az első három versét énekeljük. 280-as számú dicséretünk első három versét. Ismét egyik esztendeje, ismét Istentől kimért ideje, telék el a múlandóságnak. Könnyűre maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán kétféle módon illő ilyenkor megállnunk Te előtted. Először hálaadással, mindazért, amit kaptunk, amely a miénk volt, amely egy esztendőben megint a Te kegyelmedből belefért, hogy sok minden helyzetben megoltalmaztál, hordoztál bennünket, erőt adtál, megújítottad a reménységünket, és talán leginkább azért kellene hálát adnunk, hogy nem engedted, hogy a hitünk elfogyatkozzon. Mert nem a mi érdemünk, hogy vállalhatunk téged, hanem a te nagy csodád, hogy vállalsz bennünket. olyanoknak, amilyenek vagyunk, olyanoknak, akik nem mindig akarnak a te akaratodba belenyugodni, és nem mindig engedelmeskednek annak a szónak, amellyel megszólítasz bennünket. Köszönjük, hogy valóban végighordoztad ennek az esztendőnek minden napján az életünket, és ott voltunk te előtted. A másik szavunk talán éppen ezért a bűnbánaté, hogy oly sok mindent elvárhattál tőlünk, hogy annyi mindent ránk bíztál, és nem voltunk mindig a helyzet magaslatán, talán éppen azért, mert a hitünk gyengült meg. Köszönjük, hogy mégis ennek ellenére annyi feladattat megoldottál, eszközök lehettünk benne, talán éppen az erőtlenségünk által mutatkozott meg a te nagy dicsőséged. De meg kell vallanunk, hogy mehetett volna ez másként is, és lehetett volna az életünk nagyobb jel a te kezedben, hogy rád mutasson. Bocsásd meg ezt nekünk, és engedd, hogy fogadalmaink között szerepelhessen, hogy még inkább szeretnénk a te dicsőségedre élni ezután. Köszönjük, hogy ma is azért lehetünk itt, hogy a te igéd igazgassa az emlékező gondolatainkat, hogy az hívja fel a figyelmünket arra az üzenetre, amely nekünk fontos lehet. Így kérünk, hogy légy itt lelked által közöttünk, áld meg életünket, és a te igédet, amely szólítgat bennünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására az 511-es számú dicséretünkkel készüljünk. 511-es dicséretünknek a harmadik versét énekeljük. 511-es számú dicséretünk harmadik versét, minden múló perc hozzád visz közel. Isten igét olvasom, bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti évzáró ige szakaszból, a zsidókhoz írt levélnek a 11. részéből az első két verset. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Azt hiszem, hogy egy aránylag jobban ismert ige szakasz ez a két rövid vers, amit felolvastam, és mindjárt szeretném is majd megmutatni azt, hogy miért érzem úgy, hogy az évvégi értékeléseinkhez igen-igen erősen hozzá kapcsolódhat. Az évzárás nagyon sok értelemben ott van az életünkben, benne van ebben a személyes visszatekintésünk, vagy a közösségeink visszatekintése, nyilván a gyülekezetünk is, megemlékezik mindig arról, hogy az elmúlt esztendőben milyen ajándékokat kapott, milyen feladatokat kapott, és megemlékezünk természetesen azokról is, akik már a gyülekezet közösségében nem lehetnek itt közöttünk. Aztán mindig vannak elemzők, akik kiterítik ennek az egész országnak, vagy a világnak a lapjait, és számolgatják, hogy milyen reménységeink vannak még, vagy maradtak, és mi volt az elmúlt évben. Van, aki nagyon pozitívan értékeli mindig az évet, milyen előrehaladások voltak, mi változott, mennyi jó dolog van benne. Aztán mindig van egy másik oldal, ahol mindig károgás van, nem sikerült, ez sincs, az sincs, sosem jó. Aztán ott vannak valóban azok az értékelések, amelyek azért jönnek olyan közel hozzánk, mert tényleg a magunk valójában érintenek minket, kik vannak ott mellettünk, hogyan élünk velük, milyen feladataink vannak, hol tartanak a gyermekeink, milyen iskolákat kezdtek el, vagy fognak elkezdeni, milyen sajátos kudarcaink vannak abban, hogy kéne társ, kéne segítség, jó lenne valakivel megosztani azt, aki én vagyok. És sok-sok ilyen kérdés ott feszül a lelkünkben, összehasonlítgatjuk magunkat sajnos sokszor egymással is, neki miért jobb, miért könnyebb, miért más az élete, hogy sikerült olyan jóban, talán még azt is hozzátesszük, hogy vajon az Isten neki miért adott többet, és nekem miért kevesebbet. Hát az elmúlt évünknek azt hiszem, hogyha felsorakoztatjuk ezeket az elemeit, és elkezdünk egy kicsit rendet rakni, akkor az egyik nagyon-nagyon nagy kérdés az is, hogy ebben az elmúlt esztendőben az életünknek melyik része, vagy milyen része volt az, ami úgy igazán Istenhez kötött minket. Mi az, amit a mi hitünknek tudunk vallani, ami a miénk volt. És azért is olyan érdekes talán ez a kérdés, mert ezt nem mindenki teszi fel. Aki úgy éli az életét, hogy a sorsban hisz, vagy aki azt gondolja, hogy itt a dolgokat valahogy úgy kell elképzelni, mint ahogy a nyerő automaták kidobják, hogy ezt kaptad, ezzel kell kezdeni valamit, azok azt hiszem sokkal hamarabb rendbe teszik ezeket a nehéz gondolatokat. Ha a sors elvet valamit, hát elvete, nincs hova fellebbezni. Ha valamit megadott, akkor pedig éljünk és örüljünk neki addig, amíg tart. Mi azonban minden egyes helyzetben magával Istennel találkoztunk, és magával Istennel kellett megharcolni és megküzdeni. És igazából ez az, ami ezt az igét megeleveníti most a számunkra, hiszen a zsidókhoz írt levél szerzője megpróbálja tényleg két mondatba összefoglalni, hogy a hit lényegének mit tart. És erről mond egy nagyon szép definíciót, egy körüljárást. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Na ezzel a hittel én mit kezdtem az elmúlt esztendőben? Hogyha történt valami, akkor ez a hit milyen választ adott? Hogy emögött Istent hogy találtam meg? Megértettem őt? Elfogadtam az ő értelmezését? Elfogadtam-e az ő útmutatását? Azt, hogy ő hogyan látja? Hiszen nekünk van egy ilyen nagyon szép hitvallásunk, ami talán a legnehezebb hitvallás, minden az ő atyai kezéből jön. Tehát, ha valamit elveszítettem, akkor az Isten azt mondta rá, hogy az most már nincs. Hogyha valamit pedig kaptam, akkor azt úgy kaptam, hogy az Isten tette oda kezembe, és talán meg kellene remegjen a szívem is, a lelkem is, a kezem is, hogy valami értékes dolgot az Isten rám bízott. És ez nem kis dolog. Tehát, hogyha mindig Istennel van dolgunk, akkor hogyan számolok el 365 nappal, és benne minden próbatétellel, ajándékkal, kihívással, küzdelemmel, betegséggel, gyógyulással, mindazzal, aki én voltam, aki én vagyok. A mondat első része így hangzik, a remélt dolgokban való bizalom, ez a hit. Vagy ahogy a régi fordításunk olyan szépen mondja, egy kicsit talán hozzám közelebb is áll, a reménylet dolgoknak a valósága. Az elmúlt esztendőben ez a két dolog örök feszültséget jelentett bennünk. Ezt muszáj bevallani. Az egyik a reménylet dolgok, a másik pedig a valóság. Hogy én mit, hogy képzeltem el, milyennek akartam megélni, mit vágytam kivenni belőle, és mi volt maga a valóság. Valahogy az életünket ez mindig úgy feszültségben hordozza, hogy megvannak a sajátos elképzeléseink, és hogyha most egy kicsit ide lehetne hozni azt az embert, aki én január 1-én voltam ebben az esztendőben, az elképzeléseimmel, a vágyaimmal, a nagy gondolataimmal, a fogadkozásaimmal, akkor olyan jó lenne megnézni, hogyha mellé állok most, akkor mi lett ennek a valósága. Hogy én elterveztem, hogy én majd jobban szeretem az Istent. Én majd türelmesebb leszek a másik emberrel. Hogy én elterveztem azt, hogy megfogom azokat a dolgokat és lehetőségeket, amelyeket meg kell ragadni, mert most már tudom, hogy az életben, úgy, ahogy énekeltük, a földi valóságunkban az égi testeknek az órája az eljár. Ez tényleg így van. Hogy nem lehet visszahozni ezeket az éveket, és számoljuk, akár idősek vagyunk, akár fiatalabbak vagyunk, az az eltelt év, az már eltelt. Remény és valóságnak a nagy feszültsége. És ebben ott van középen valahol Isten. Hogy ő nagyon jól tudja a vágyaimat, nagyon jól tudja a reményeimet, azt ígéri, hogy még meg sem fogalmaztam az imádságaimat, ő már belelát a szívem mélyébe, és tudja, hogy mire vágyakozom. Tehát ott van a remény bennem, és miért nem adta meg az Isten? És miért nem úgy adta meg akkor, ahogy én reménykedtem benne, hogy meg fogja adni? Egy örökös nagy kérdésünk, amikor ott vagyunk a betegeink mellett, amikor imádkozunk értük, amikor azt látjuk, hogy válságba került egy helyzet, és ott van egy ilyen nagy erővel kapott, ajándékba kapott dolog, hogy az imádság, és akkor úgy szeretnénk lemérni a hatását, hogy na hát akkor... Hol lép bele ebbe az Isten? És hol adja vissza mindazt, amiben én eddig reménykedtem? A hit a remélt dolgokban való bizalom. Vagy a reménylet dolgok valósága. Ha a bizalom szót emelem ki most, az új fordítás, ahogy visszaadja, akkor ez is egy nagy kérdés, hogy megrendült-e az Istenbe a bizalmam, akkor, amikor nem kaptam meg valamit. Amikor az Isten úgy döntött, hogy nem így fogom betölteni azt, amit te kértél tőlem. Azt hiszem, hogy remény és remény között azért különbséget kell tennünk. Az egyik, az valóban így belülről fakad. Akik mi vagyunk, ami belőlem jön, amit én nagyon szeretnék. A másik remény az viszont az, ha valaki ezt az igét továbbolvassa, és én is holnap reggel tovább fogom olvasni, hogy egybe lássuk, itt utána felsorolkoztat a szerző olyan hitbeli példaképeket, akiknek volt reménységünk, de nem önmagukból fakadó reménységük, hanem valami olyasmi, hogy az Isten mondott nekik valamit, és ők azt elhitték, és annak a reménységével éltek. Így élt Ábrahám abban a reménységben, hogy ő még nagy nép lehet, pedig 100 esztendős és még nincs gyermeke. És így éltek azok, akik ráhagyatkoztak az Isten üzenetére, és azt mondták, hogy az a reménységem, hogy az Isten kimondott valamit, az meg lesz. Érdekes ennek a fényében is egy kicsit megnézni a múlt esztendőnket, hogy amit az Isten ígért, vajon én azt hallottam-e, értettem-e, és most rá tudom-e mondani bizalommal, hogy ez tényleg megvolt. Ezek az ígéretek néha olyan általánosnak tűnnek, hogy gondot viselek rólad, hogy minden hajszálat számon tartok a fejeden, hogy nem feledkezem meg arról a helyzetről, amiben vagy, hogy az szüntelenül ott van előttem, hogy a te töredékes imádságaidat, amit úgy próbálsz megfogalmazni, én átformálom azzá az imádságá, ami ott kedves az Isten előtt. Ezek olyan nehéz és megfoghatatlan dolgok nekünk, és talán éppen ezért folytatódik ez a mondat, hogy a hit az a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a második pontja valahol ennek az igének pedig pont erről szól, hogy az, amit én nagyon nehezen tudok elképzelni, olyan nagyon nehezen tudok meglátni a földi szemeimmel és az értelmemmel, az az Isten előtt az lehet egy valóság. A nem látható dolgokról való meggyőződés. Ez a meggyőződés szó, ez valamiféle tapasztalatra utal, hogy ezek tényleg léteznek. Megint csak a múlt esztendőt, hogyha úgy végig zongorázza mindenki a saját életében, akkor megvannak a tapasztalatai. Hogy az élettől kaptam egy ilyen vagy olyan pofont, és most már tudom, hogy erre oda kell figyelni. Hogy tudom, hogy mert tapasztalatból mondom azt, hogy milyen nehéz megoldani valamit, amit korábban elrontottam, és mennyire oda kéne figyelni, hogy legközelebb ne rontsam el. Hogy milyen tapasztalataink vannak arra nézve, hogyha valamit elmulasztottam, azt van helyzet, hogy nem lehet bepótolni. Hogy mennyire nehéz így szeretni azokat a lelkünk mélyén, akiket már testközelből nem tudunk szeretni, mert elveszítettük őket. Ezek mind-mind tapasztalatok. Látható, érezhető tapasztalatok, tapintható tapasztalatok. Bemegyek a szobába, és a másik az már nincs ott. Ez egy tapasztalat. És ezt ugye az ember komolyan kezdi venni. Főleg, amikor újból és újból megismétlődik. És nagyon rossz tapasztalat az, amikor az ember azt érzi, hogy az egyik pillanatban erős vagyok, és megoldom a dolgokat, a másik pillanatban pedig ott fekszem egy kórházi ágyon, és fölöttem tanácskoznak, hogy mi lesz vele. Ezek tapasztalatok. De emellett azt mondja, hogy a hit az is valami olyasmi, ami a nem látható dolgokat úgy hozza bele az életembe, hogy arról is lesz egy tapasztalatom. Az előbb említettem az imádságot, és talán ide is tökéletes példa, hogy milyen tapasztalataim voltak az imádság terén. Hogy éreztem-e azt egy pillanatig is, hogy én ezt nem csak a falnak mondom, vagy nem csak fölkiabálom a levegőbe, hanem valaki hall engem a túloldalon. Valaki reagál arra, amit én elmondok. Hogyha könnyekkel küszködve, akkor érzem azt, hogy együtt érez velem. Hogyha nagy hálaadással repdesek, és mondom el, hogy de jó, hogy ez megtörtént velem, akkor az meg nem üresen koppan vissza az életembe, hanem úgy érzem, hogy ez valakinek az áldásából fakad. De lehet más dolgokat is még felsorolni. Milyen tapasztalataim vannak arról, hogy gyógyultam, de lélekben is. Hogy valahogy máshogy érzek, máshogy tudok viszonyulni. Hogy nem csak az számít, hogy azt tudom-e visszatükrözni, amit a másik ad nekem, hanem még akár mást is. Hogyha ő nem szeret annyira, én tudom attól még jobban szeretni. Hogyha ő nem is akar megbocsátani, én meg tudok bocsátani neki. Vagy hogyan tudom elhordozni azokat a helyzeteket, amelyek próbatételek, ahol nem értek dolgokat, ahol nem tudom azt, hogy mi zajlik körülöttem, de valamit mögötte érzek. Egy felszabadító érzés az, amikor az ember érzi azt a nagyon láthatatlan és nagyon megfoghatatlan dolgot, hogy az Isten megbocsát. Hogy ez egy milyen jó érzés. És azt mondja erről ennek a levélnek a szerzője, hogy na ez a hitnek az a tapasztalása, amiben a nem látható dolgokat tapasztalom meg. Hogy egy olyan nagy kegyelem alatt él az ember. Hogy a félelmeinktől meg lehet szabadulni. És lehet, hogy visszatérnek, mert úgy borránk találnak. De van egy-egy olyan pillanat, amikor tényleg valami olyasmit érezhetek, amit úgy mindig érezni kellene, hogy én ott vagyok az Istennek az oltalma alatt. Próbáltam olyan példát keresni, ami ezt egy kicsit szemlélteti. És ez a látás és nem látás azonnal elém hozta a tanítványnak a nagy próbatételét. Amikor a húsvét utáni tanítványi közösségből hiányzik Tamás, és később ott találkozik a feltámadott Jézussal, és neki volt egy ilyen elejtett megjegyzése, hogy tudjátok, amit én nem látok, azt nem tudom elhinni. És akkor Jézus odalép, és azt mondja, hogy hát itt vagyok, nézzél, lássál, fogjál meg, tapints meg. És akkor már nem mer hozzáérni. Nem mer hozzáérni, és még kimond egy hitvallást is, ami úgy hangzott, hogy én Uram és én Istenem. Ami mögött az van, hogy én most tényleg mögé akarok, a dolgok mögé akarok érezni. Nem csak ezt a látható világot befogadni, hanem azt, ami mögötte van. Ha valaki visszanéz a múlt esztendejére, akkor mindig ebből volt az ereje. Mindig ez volt az előforrás, nem az, amit látott, hanem ami ott volt mögötte. És jó dolog, amikor a kísértésben megjelenik ez az erő, és azt mondja, hogy ezt ne csináld. Ez nem jó neked. Elveszítesz mindent. És akkor az Isten figyelmeztetett. És nagyon jó dolog, amikor teljesen maga alatt van az ember, és azt mondja, hogy most már mindent elveszítettem, ami fontos, és akkor megjelenik egy ilyen mögöttes erő, és azt mondja, hogy de tudod jól, hogy nem csak ez a földi világ van, hanem az örökké valóság is. És ott egész máshogy működnek a dolgok. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És aztán folytatódik ez a mondat, és ez legyen a harmadik gondolatunk. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Az őszinte hitet valahol az Isten mindig megjutalmazza. Tudom, nem jók ezek a szavak, hogy megjutalmazza. De valahol mindig komolyan veszi. Valahol azt mindig visszafordítja ránk áldásként. Ha a hit nem mást jelent, mint egyfajta készséget, hogy odaálljak az Isten elé, és rendezzem előtte a gondolataimat és az életemet, akkor erre a válasz az Istennél mindig valami odafigyelés, mindig valami odahajlás, mindig valami beleszólás. Így lesz igaz az, amit Jézus mond, hogy aki keres, az mindig talál. Aki zörget, annak megnyittatik. Aki nem keres, az nem talál. És aki nem zörget, annak nem nyílik meg az ajtó. Ennél többet már az Isten azt hiszem, hogy nem tud elénk hozni, hogy a miénk legyen, viszont a kezünkbe adja mindig a kilincset, és a kezünkbe adja mindig a kulcsot, és azt mondja, hogy te vagy az, aki nyithatsz, te vagy az, aki kérdezhetsz tőlem, hogy én válaszolhassak. És jó bizonyságai voltak a régiek ennek, hogy amikor készség volt bennük, akkor volt áldás. És amikor megmakacsolták magukat, és azt mondták, hogy nem, megyek a saját fejem után, akkor mindig ott voltak a próbatételek, és ott voltak a nehézségek. Az Istentől jövő büntetések is. Olyan tiszta sor így visszafele olvasni az életünket. Annyira látszik benne. Amikor azt tettem, amit az Isten gondolt jónak, akkor jó volt. Amikor nem azt tettem, akkor rossz volt. Amikor azt tettem, és engedelmeskedtem, akkor volt békességem. Amikor nem, akkor tudtam jól, hogy valami nem stimmel az életemben, valami nincs a helyén, és mindig zavart. És úgy nem lehetett tenni a dolgomat rendesen. Nem tudtam odafigyelni, nem tudtam azokért élni, akik az enyémek. Annyira világosan kitűnik. Úgyhogy végülis csak azt a megállapítást lehet ebből leszűrni, hogy a hitünk az végül is tényleg egy kapu. Valami olyan csatorna, amin keresztül az Isten gazdagsága áradhat felém. És annak én szabályozom az átmérőjét. Hogyha azt akarom, akkor csak csordogál. Hogyha pedig azt akarhatom, akkor az gazdagon árad. Nyilván, hogy nem olyan egyszerű ezt megtanulni, szabályozni. Mert ott valahol az emberek önmagát is meg kell tanulni, szabályozni. Hogy addig nem nyílik nagyra ez a csatorna, amíg én akarok ott tetszelegni a közepén, és sok mindent úgy gondolok, hogy én el fogok tudni jól dönteni. Ehhez nyilván alázatosság kell. Ha egy kicsit úgy érezzük ebben az elmúlt esztendőben, hogy nagyon szegény a bizonyítványunk, akkor sajnos ennek az igének a kapcsán nem én mondok ítéletet, maga Isten azt mondja, hogy ez a hitetlenségünknek a fizetsége valahol. Hogyha valami, úgy érezzük, hogy azért nem teljesedhetett be, pedig nagyon nagy szükség lett volna, mert valahol állandóan útba voltam. Mindig az volt, amit én el akartam érni, amit én elhatároztam, akkor tényleg olyan az embernek az érzése sok hiányzik. Aki viszont arra tud tekinteni, és sok mindenért hálát ad, hogy most tud örvendezni, és azt mondja, hogy ez az elmúlt esztendő arról szólt, hogy az Isten sok mindenben őt megajándékozta, sok mindent megtanult tőle, sok mindenben elmélyülhetett, és egy kicsit ki is nyílt ez a világ talán úgy is számára, hogy tud adni benne másoknak, az nagy áldást kapott, az ne felejtsen ezért valóban hálát adni. Az köszönje meg az Istennek azt, hogy ilyen nagy lehetőség van abban, hogy az a nem látható világ megragadja az embert, és kitölti az ő életét. Most, amikor búcsút veszünk valóban ettől az esztendőtől, és tényleg sokfajta számadás van bennünk, tegyük mérlegre egy kicsit a hitünket is. Úgy kezdtük ezt az esztendőt, mert előkerestem, megnéztem az első igéket, hogy keresztelő Jánoshoz oda megy Jézus, hogy keresztelj meg engem, mert ezt így illik betölteni, ezt a dolgot az életünkben is. És erre keresztelő János azt mondja, hogy hát te jössz hozzám. És amikor keresztelő Jánoshoz mennek a többiek, akkor annyit mond csak, hogy tudjátok, neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Hogy mennyire valósult ez meg az életünkben, ez talán most a mérlegnél derül ki. Hogyha én alászálltam, akkor sok gazdagsággal zárom az esztendőt. Ez nem azt jelenti, hogy mindig meggyógyultam, nem azt jelenti, hogy mindig mosoly volt az arcomon, nem azt jelenti, hogy minden a lehető legjobban alakult, hanem inkább annak a békességnek a gazdagságával, hogy az Isten végig gondot viselt rólam. Adja Isten, hogy valahogy a következő esztendőnek is célkitűzései között szerepelhessen, hogy mi szeretnénk abból a hitből élni, amely a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Amen.